szeretett testvéreim, ige hirdetésem igéje Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében olvasható az első fejezetnek 16. és 17. versében. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, amellyel minden hívőt üdvözít, elsősorban zsidó, de görögöt is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Kedves testvéreim, az evangéliumok világosak, egyszerűek, jól érthetők. Pál apostol leveléről már korán sem mondhatjuk el ezt. Pál apostol levelei már bonyolultabbak, nehezen érthetőek, és bizony külön kell begyakorolni magunkat abba, hogy Pál gondolatai között eligazodjunk. Azt hiszem, mindjárt átéljük ezt most, amikor a Lukács evangéliumát tanulmányoztuk heteken át, és könnyű, kedves, világos szöveg volt előttünk, és most elkezdjük olvasni a római levelet, és bizony már is az első napokban érzékeljük a nehézkes szöveget. Pál apostolnak külön logikája van, és különleges szavai vannak, különös logika köti össze a nehezen érthető szavakat, és bizony kevés hívő ember adja meg azt a fáradtságot, hogy behatoljon a páli gondolkodásnak a mélyére. Ha megfigyeljük a hívő életet, megtapasztalhatjuk, hogy kiragadott aranymondásokból élnek az emberek. Tényleg vannak Pálnak nagyszerű mondatai, mindenre van erőm a Krisztusban, nekem az élet, Krisztus, a meghalás nyeresége, ezek csodálatos mondatok valóban önmagukban is. De baj az, hogy a hívő emberek általában ezekből a kiemelt aranymondásokból élnek, és nem hatoltak be Pál gondolatának a rendszerébe. Pedig érdemes, testvéreim, érdemes, mert hallatlanul gazdag kincsek rejtőznek ezekben a nehezen kibogozható szavakban. De mondom, ha valaki ezt a fáradtságos utat végig akarja járni, annak először meg kell tanulni a Pál szótárát, a szavak nem egyszerűen azt jelentik, ami úgy elsőre eszünkbe jut a szavak hallatán. Pál szavainak sajátos jelentése van. Aztán meg kell érteni Pálnak a rendszerét, hogy abban a régi világban, amikor gnosztikusokkal vitázott, törvényeskedő zsidókkal vitázott, akkor mi volt az ő mondani valója. És a harmadik ütem az, hogy az ő gondolatvilágát mai nyelven is el kell mondani. Mai szavakkal, képekkel, fogalmakkal értelmezni. Ha most még az elején vagyunk a római levél tanulmányozásának, hívlak titeket, hogy együttesen járjuk végig ezt a nehéz utat és tanuljunk. Ez a mostani ige hirdetésem is egy kis segítség arra, hogy a szavakat jobban értsük, szavakon át Pál rendszerébe belássunk, és ha Isten megáld ennek a rendszernek a mostanra érvényes üzenetét, evangéliumát is kihalljuk a teológiai gondolatok mögül. Most ennek a kis résznek van ilyen magyarázó felírat, amit a Biblia fordítók írtak egy két vers fölé, azt írták a Biblia fordítók a levél tárgya. Jól írták, mert valóban ez a két vers a Biblia tudósok egybehangzó vélekedése szerint ez a két vers megjelöli az egész tárgyat, amit aztán 16 fejezeten át tárgyal Pál apostol. A levél tárgya, itt tehát összegezve megszólaltatja Pál a témát, amit majd fejezetről fejezetre részletezni fog. Mi ez a tárgy? Ez lesz a mai elmélkedésünknek a középpontjában. Az előtte hallott versekben azt mondja Pál, én adósa vagyok görögöknek, barbároknak, zsidóknak, mindenkinek adós vagyok, adósnak érzem magam, és ezért hirdetem olyan szenvedélyesen az evangéliumot. Hát itt induljunk el, mert ez maga már egy csodálatos vallomás. Pál magát adósnak érzi. Kapott valami nagy kincset, de az nem csak az övé, azt osztogatni kell. Olyan sokat kapott, hogy mindenkivel szemben elkötelezettnek érzi magát, adósnak érzi magát. Erről külön kellene egy prédikációt mondani, hogy a mai ember úgy érzi, hogy neki adós a világ. Neki adós az Isten, mert nem adta meg, amit kért. Neki adós a férje, a felesége, a gyereke, a munkaadó, mindenki adósa neki, aki sokat dolgozik, kevés elismerést kap, és így tovább. Egy óriási fordulat megtörtént-e bennünk. Mondom még egyszer, tehát a mai ember úgy érzi, hogy nekem adósom a világ. Megrövidültem, nem kaptam meg az élettől, a találtól, az Istentől azt, ami nekem jár, adósom a világ. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy ebből kifordulni, és egy ilyen másfajta lelkületet kapni. Annyi ajándékot kaptam Istentől, hogy adós vagyok mindenki felé, adós vagyok, mondja Pál. De mivel is vagyok adós? Azt mondja, adós vagyok azzal, hogy az evangéliumot hirdettem. Na itt kezdődnek a szavak, amiket aztán egyenként kell nagyító alá tenni. De felsorolom azokat a szavakat, amelyek mind-mind egy külön prédikációt érdemelnének ebben a téma megjelölésben. Tehát az evangéliumot kell hirdetnem, nem szégyellem ezt az evangéliumot. Hiszen Istennek a dinamika, Istennek a hatalma, Istennek az ereje. Mi az, hogy Istennek a dinamika? Miféle dinamit? Ha nézzük a mennydől villámcsapásban lévő dinamit, az atomenergiát, a pszichés energiákat, a biológiai, és így tovább nukleáris energiákat. Ezek mellett, ezek között, ezek fölött mi az, hogy az Isten dinamika? Aztán beszél arról, hogy üdvözít az Isten, megszabadít, feloldoz az Isten. Aztán az Isten igazsága, amit pontosabban úgy kellene mondani, az Isten igazságossága. Aztán ez, hogy az igaz ember hitből fog élni. Meg annyi szó, amit külön-külön kellene vizsgálat alá venni. De most magát a fő gondolatot szeretném kiemelni. Azt mondja tehát Pál, én adós vagyok. Kaptam valamit, azt tovább kell adni. Ezt a valamit így nevezi, hogy evangélium. Kaptam valami tovább adni való hírt, valami öröm üzenetet, valami jó hírt, de persze nem egyszerűen csak gondolatokról van szó, nem egyszerűen csak a régi vallásossággal szembe valami új vallásnak a meghirdetéséről van szó, amit azt mondja, hogy evangéliumot kell hirdetnem, akkor azt mondja, hogy ennek az evangéliumnak a lényege az Isten dinamika. Az evangélium nem doktrina, tehát nem vallásfilozófia, nem emberi gondolat, hanem egy dinamika, egy erőhatás. Tartozom azzal, hogy közvetítsem az isteni erőhatást. Hát ennek a módja az, hogy beszélek is, nem csak beszélek, de beszélek is, mondom az evangéliumot, de nem ez a döntő, hogy mondom. Az evangélium történik, ha történik, úgy történik, hogy kiárad Isten ereje, és az erő az embereket megváltoztatja. Tehát az apostol a maga egész programját, élet útját, küldetését így fogalmazza meg, hogy adós vagyok azzal, hogy általam az Isten ereje kiáradjon az emberekre, hitre jussanak, és ilyen módon üdvösségre jussanak. Na ezek régi szavak, és vagy mondanak valamit, vagy nem mondanak semmit, mert elkoptak. A feladatom most az, hogy azt a csodálatos tartalmat, ami ezekben a régi szavakban meghúzódik, azt valami módon megelevenítsem. Tehát én hozok most egy újfajta kifejezést talán annak a gondolattársításai megelevenítik az igazságot, mert hiszen a régi szavakban is ott van az igazság, csak egy kicsit megüresedett, elkopott. Tehát mi az apostol szolgálata? Idáig jutottunk, hogy isteni erőket, üdvözítő, szabadító erőket árasztani az emberek közé. Na, az evangélium ügyét én most ezzel a két szóval, ezzel a kifejezéssel határozom meg, testvérem, hogy az Isten mentő akciója. Az, amit mi csinálunk, miközben evangéliumot hirdetünk, gyülekezetet gyűjtünk össze egymásnak, valamiféle szolgálatokat végzünk, vagy együttesen, ezt együtt úgy nevezhetjük, hogy az Isten mentő akciója. És ennek a kifejezésnek a keretében akarnám pár gondolatrendszerét fölvázolni közöttetek. Aztán a későbbiek majd ezt részletezik és alá támasztják, amit most elmondok. Az Istennek van valamiféle mentő akciója az emberiség felé. Na de persze vissza kell menni odébb, mert ez már nem az A betű, hanem a B betű, az isteni ABC-ben. Az A betű az, hogy Isten embert teremtett. És amint hallottuk egy régebbi evangelizációban, az Isten a szabadság kockázatával teremtette az embert. Tehát egy csodálatos lény teremtett, egy lény, aki nincs alávetve mindenestől a természeti behatásoknak, kölcsönhatásoknak, akció-reakciónak. Egy csodálatos lény teremtett, akiben egy centrum van. Egy eszmélő centrum, egy mérlegelő, egy döntőképes centrum van. Ettől ember az ember, hogy nem csak akció-reakció hatásban van a világgal, a másik emberrel, hanem ő maga akarhat valamit, mondhat igent, mondhat nemet. Emberré teremtette az ember, szabadságot adott, és ezzel nagy kockázatot vállalt az Isten. Azt a kockázatot, hogy esetleg a jóra nemet mond az ember, és a rosszra igent mond. És mi lesz akkor? Na, az Isten, hogy úgy mondjam, bekalkulálta a gondolataiba azt, hogy bizony az ember nemet is fog mondani a jóra, és igent fog mondani a rosszra. És akkor mi lesz? Itt van a B betű, amikről a római levél beszél, a mentő akciót előkészítette Isten. Tehát innen kell elindulnunk, beszélem, hogy ember teremtett, igazán emberré teremtette, szabadságot adott neki, fölmutatta az utat, a jót és a rosszat, kérlelte, hogy a jót választa, mondjon nemet a rosszra. Az ember eltévedt Istentől, és bűnbe esett, így mondja a Szentírás, és elszakadt Istentől, az ekkor érvényesül a B-betű, a második gondolat, a mentő akció. Isten azt az embert sem hagyja magára, aki nemet mond a jóra, aki nemet mond az Istenre, és igent mond az erőszakra, az önzésre, a gyilkosságra. Nem mond le róla az Isten, hanem egy külön mentő akció készített ugyancsak a világ teremtésétől fogva, vagy azelőttől fogva, amikor elgondolt az emberi történelmet. Nem csak a szabadságot gondolta el, hanem a bukásra nézve is az Isten készített mentő akciót. Ennek a mentő akciónak a teljes kivirágzása az evangélium, Jézus Krisztus. Az, amit Jézus Krisztus hozott, és aki Jézus Krisztus, amit számunkra. Még gondoljuk meg, hogy mi történt akkor, amikor nemet mondott az ember a jóra, és igent mondott a rosszra. Megbomlott az eredeti harmónia, amire teremtette Isten az embert. Most csak ezt a hármasságot gondoljuk meg, hogy Isten, ember, természet. Isten gondolata az volt, hogy ő táplálja az embert, beszélget az emberrel, szellemi kapcsolat ember és Isten között, és ez gyümölcsözik aztán az embernek a természethez való viszonyában. Isten megáldja az embert, az ember áldására lesz a természetnek. Munkatársává fogadja Isten az embert, ahogy Teilhard de Chardin mondotta. Az evolúció egy ideig ment magától, aztán az Isten nagykorosította az embert, és bevonta a további evolúció munkálásába, ahogy az ember fajt nemesi, és így tovább sok minden cselekszik. Szinte beállt az Isten műhelyébe, és ami évmilliókon át történt, az evolúció, az ember a maga beavatkozásával siettetheti, tovább viheti. Tehát egy grandiózus gondolat, Isten megáldja az embert, az ember áldására lesz a természetnek. A természet nem tud imádkozni, az ember átéli a természet szépségét, harmóniát, imába foglalja, és úgy viszi Isten felé. Egy csodálatos mozgás, egy csodálatos teljesség, ez megbomlott, megtört. Az ember függetlenítette magát Istentől, önmaga Istenévé akart lenni, és ilyen módon önmagának és a természetnek is rabszolgájává lett. Elszakadt Istentől, mert maga akart Isten lenni, maga úgy lett Istenné, hogy a természetnek rabjává lett, önmagának rabjává lett. Mindenképpen be akarta biztosítani magát ebben az önállóságában, és eljutott oda, hogy mindentől retket, mindentől fél. Eljutottunk ebben a mostani állapotban, amit egyébként a római levél első fejezetében a továbbiakban részletett pár perverz lett az ember. Az isteni harmóniából kilépett, istenkedik, ebből erőszak lett, ebből fajtalanság lett, ahogy pár megrendítő nyílt beszéddel ezt kifejezi. Mindenféle perverzitás lett a következménye annak, hogy kilépett az eredeti rendből az ember. Na erre az állapotra nézve van Istennek mentő akciója. De hát hogy is van ez a mentő akció? Ez épp az evangéliumnak a titka. Van az Istennek mentő akciója, és hát erre az jellemző, hogy nem a tüneteknél kezdi, hanem a gyökereknél kezdi. Itt nem tetszik a dolog az embernek. Mert az, hogy elszakadt Istentől, abból még sok minden lesz. Mondom, Pál szerint el egészen a szexuális hajtalankodásig, az mind-mind egyenes vonalban következik abból, hogy elszakadt Istentől. Tehát a tünetek is megdöbbentőek. És a mi korunkban sokasodnak a tünetek. Az ész imádása elvezetett a tudományhoz, a tudomány a technikához, az ember csodálatos ívelésben lesz saját maga nyomorult rabszolgája, halálos veszedelembe kerül. Tehát a tünetek ijesztőek. És a mai ember szeretné a tüneteknél kezdeni a dolgot, hogy lefogni az atomtudományt, az atombombákat valahogy kiiktatni, a nemzetközi gazdasági együttműködést kiképezni, és így tovább. Szóval a tünetek felől szeretnék megoldani, hát az Isten ebben nem megy bele. Az Isten a gyökereknél kezdi, és az evangélium ez a gyökereknél kezdődő megoldás. És ha a gyökerekig hatolunk leteszél, akkor kiderül, hogy az ember igazából önmagából kell kigyógyítani. Ez az evangéliumnak a szolgálata. Az embert önmagától kell megszabadítani. Ez a gyökér, az Isten itt kezdés, ez az, ami nem tetszik az embereknek. Ha Isten beállna a békeharcosok közé, és erővel elsüllyeszteni a tengerben összes fegyvereket, akkor nem adna, ez az Isten kell nekünk. Isten azt mondja, nem, először a szívből kell kivenni a gyűlöletet, a gyilkosságot. Ez egy lassúbb módszer, de ez az igazi, ez egyetlen hathatós módszer. Tehát az, hogy az Istennek mentő akciója van, az azt jelenti, hogy belülről kifelé menti az embert, nem kívülről befelé. Ebben élesen ütközik, mondjuk meg magyarul. Ütközik-e világ programja az Isten programjával? Mert a világ bizony nagyon sokszor azt mondja, hogy majd ha a külső körülményeket megváltoztatom, az ember is megváltozik. A szegény ember dühös, a szegény ember káromkodik, gyilkol, de ha majd lesz elég kenyere, kényelmes lakása, akkor egy magas rendű ember fog ki nőni ebből a kulturál környezetből. A lét meghatározza a tudatot, teremtsünk gazdagságot, bőséget, és akkor az ember, aki önző, kicsinyes, nagyszerű, kivirágzott ember fajta lesz. Hát ebben van igazság, csak féligazság. A féligazságot halálosan komolyan kell venni, de azért a példa ma már mutatja, hogy attól, hogy valaki nem éhes, hanem nagyon is bőségben van, attól legalább olyan aljas és erőszakos és gyilkos marad, mint volt éhes korában. Na tehát mondom, az Isten ezt a programot hirdette meg, hogy belülről kifelé, belülről. Az embert először önmagától kell megszabadítani, önmagából kell kigyógyítani az embert, és erre nézve van néki ez a mentő akciója. Pál apostol évszázadokat, évezredeket tekint át, mi is most ebben a néhány percben az ügy történelemnek az év ezredeit tekintjük át, és így kell azt mondani, hogy két üteme van az isteni mentő akciónak, és Pál a római levélben ezt a két ütemű szabadítást hirdeti meg. Az isteni mentő akció első üteme az, hogy az embert elvezeti az igazsághoz. Felmutatja az embernek az igazságot. Önismeretre segíti, megmutatja azt, hogy mennyire beszűkült az élete, mi lenne az egészséges élet. Fölmutatja azt, hogy milyennek gondolta Isten az embert, és akkor az ember neki fog, hogy megvalósítsa, ez mind hozzátartozik az önismerethez, megérti az igazságot, neki durálja magát, hogy megvalósítja, és ha jól csinálja, akkor előbb-utóbb rájön arra, hogy nem megy. Látom ugyan a jót, mondja ugyancsak a római levélben Pál, de hát bennem van egy idegen akarat, egy idegen törvény. Jézus úgy mondta, lélek kész, a test erőtelen. Tehát a mentő akció első része, első üteme az, amit úgy mondanak a teológusok, hogy Isten adta a törvényt. Adta a 10 parancsatot, törvény, tessék, itt van az isteni világosság. Az ember leolvashatja abból, hogy mi az az isteni életrend, amiből kiesett, és megpróbál visszaigazodni abban isteni életrendbe, és ha tényleg a szíve mélyéig becsületesen járja ezt az utat, rájön arra, hogy nem megy. Tehát aztán Pálnak itt volt a küszködése a zsidókkal, akik annyira büszkék voltak a 10 parancsolatra, Mózesre, isteni kijelentésekre, hogy nem jutottak el, hogy nem megy, hogy Isten légy irgalmas nekem, hiába van a kezemben a két kőtábla, attól éppen olyan parázna vagyok, gyilkos vagyok, irigy vagyok, istentelen vagyok. Ez volt a rettetes küzdelme Pálnak a zsidósággal, hogy elakadtatok félúton. A törvénynek, az isteni kijelentésnek az értelme nem az, hogy ti megváltsátok magatokat, miközben a törvény kőszikláit tapogatjátok vagy markoljátok. Annak a feladata csak az volt, hogy önismeretre segítsen el. És akkor fölkiáltsatok, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg, Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. Tehát az isteni mentő akció két ütemű, az első ütem az önismeretre való elvezetés, ennek az eszköze a törvény, és a második üteme az evangéliumnak a fölkínálása, benne az Isten szabadító erejének az átvétele. És azt mondja az apostol, hogy őt arra küldötte Isten, hogy a törvénykorszaka után most kínálja az isteni erőt. Hát ezek a gondolatok részint érthetőek, részint azért ezek mégiscsak ezek a klasszikus teológiai kifejezések. Most megpróbálom még érthetőbben elmondani, hogy miről van szó. Mi az isteni mentő akciónak a lényege? Hát testvéreim, az, amit az emberek csinálnak, akár vallásosan, akár nem, az ezzel a szóval lehetne mondani, hogy begubózás, bezárkózás. Az ember maga köré egy burkot teremt, és azon a burkon belül él begugózás. A tudását, az erkölcsét, a vallásosságát, az élet vitelét egy zárt rendszerré képezik, és azon belül akar élni. Azon belül akar rendes ember lenni, de a lényeg az, hogy én elég vagyok önmagamnak, én megoldom a problémáimat magam is, hát persze kell, orvos kell, jó barát, de igazában én képes vagyok arra, hogy magamat, nyomorúságomat, bűnömet, mindent kezembe veszem, megoldom. Ezzel szemben az, amiről itt Pál beszél, hogy az igaz ember hitből él, a hitet így lehet mondani, hogy nyitás. Begubózás és nyitás. Az evangélium azt jelenti, hogy emberek nyitás, hiszen özönlik az Isten ereje, árad az Isten ereje. Tehát persze, ha az ember begubózik, akkor az olyan, mintha egy kavicsot betesz a Duna sodrába, átömlik rajta az egész Dunavize, csak éppen az a kavics teljesen zárt, egy csepp víz nem jut belé. Hát az emberre ez jellemző, egy ilyen zárt egység, begubózik, és erre mondja Pál, hogy nyitás. Az igaz ember hitből él, nyitásból él. A hitet modernül így kell mondani, hogy nyitás. A bűnt modernül így kell mondani, hogy begubózás. Ezt olyan nehéz megérteni, mondom, így kell a Pál szavait egyenként értelmezni. Mi megszoktuk bűn egyenlő morális kilengés, kicsapongás, bűn egyenlő amorális magatartás. Holott a Biblia szerint, Pál szerint a bűn egy funkcionális zavar. Az embert Isten kapcsolatra teremtette. A bűn azt jelenti, hogy begubózik, és lepereg róla minden isteni áramlás, minden isteni hatás. A bűn nem morális dolog elsősorban, a gyümölcsei aztán morálisak lesznek, így ahogy Pál mondja is itt, elegészen a legkülönösebb hajtalankodásokig. Ez már a későbbi dolog, de a gyökere a bűnnek nem erkölcsi téma, a gyökere funkcionális zavar, az az ember, akit Isten kapcsolatra teremtett, kiszakítja magát a kapcsolatból, begubózik önmagába, és maga akarja megoldani a problémáit. A hit ezzel szemben nem azt jelenti, hogy elhiszek bizonyos dogmákat, hanem nyitás. Kinyitom az életemet, hogy ezek az isteni hatások jöjjenek. Na gondoljuk át még egyszer tehát a dolgot. A szabadság kockázatával teremtette Isten az embert. Az ember rosszul élt a szabadsággal, önmagát tette Istenné. Ezáltal önmagát bezárta saját gondolatainak, alkotásainak, hiedelmeinek a világába, begubózott önmagába, elárulult önmagában. Isten mentő akciója az az örömüzenet, hogy érdemes nyitni, mert nem az Isten villámai csapnak be abba az emberbe, aki tegnap begubózott és ma nyitja az ajtaját, ablakát Isten felé. Nyitni szabad, érdemes, jó dolog nyitni, mert nem az Isten ítéletei, büntetései zúdulnak be a nyitás után, hanem az Isten szeretete. Az evangélium Istennek ez a beáramló szeretete, de ehhez az kell, hogy nyitás. A klasszikus mondat így hangzik, az igaz ember hitből él. Most én egyszer régen már mondottam azt, hogy föl is megismételem. Ez egy bonyolult dolog, igaz, igazságos. Dikajos szűnél, egy nagyon gazdag szó. Ez most így mondom magyarul, az igazi ember. Mert valami ilyesmi van a görög szóban. Az igaz ember hitből él, az igazi ember kapcsolatokból él. Ez a régi gondolatnak a modern megszövegezése. Az igazi ember nyitásból, kapcsolatokból él. Nyitás Isten felé, aztán nyitás a másik ember felé, nyitás a természet felé. Minthogy megtaláltam létemnek a centrumát az Isten szeretetében, nem veszélyeztet a nyitás, hanem meggazdagít a nyitás. A begubózás mögött az van, hogy árul vagyok, egyedül vagyok, iszatos erők tombolnak, begubózom, mint ahogy a tengerbe figyelhetjük ezeket a kusztók, akik épp filmeket, hogy azonnal összerándulnak ezek, a begubóznak, bebújik a sünk a tüskéi mögé, a teknőt behúzza a fejét, kezét, lábát, a páncélja mögé. Ez egy olyan ösztös emberi mozdulat, hogy annyi veszély van, gubózás, zárkózás, bebújni, hát ezt minden nap átéljük. Az evangélium azt mondja, hogy nyitás emberek, nyitás Isten felé, mert ha reánk árad az Isten szeretete, akkor lesz igazán stabil az életünk. És akkor a nyitás által egy hallatlan gazdagodás lesz az életünkben. Íme ez a római levélnek a témája. Begubózott emberek, nyitás. Az üdvösség a kapcsolatokon átjön. Az igazi ember kapcsolatokból él. Elsősorban meggyógyul Isten kapcsolatból, és aztán a meggyógyuló emberi és világ kapcsolatokból. Na befejezem testvérem azzal, hogy fölmutatom még azt a három nagy problémát, ami a római levél rendszere körül kikristályosodik. Három nagy baj van az emberekkel, és egy találkozatosan a három gondolat mértéke alá. Az első baj az emberekkel az, hogy egyáltalán nem tudják, hogy mennyire begubóztak, mennyire beszűkült az életük. Sokan tágasságnak érzik a szűkösséget. Az, hogy egy teknőcnek a héja van fölöttük, alattuk, begubóztak a saját létükbe, azt esetleg normálisnak veszik, vagy akár boldogságnak veszik. Az emberek nem tudják, hogy mit veszítettek el. Nem tudják, hogy honnét szakadtak el, milyen kapcsolatgazdagságból árvult el az életük. Az emberek nem tudják azt, hogy mi az, hogy több az élet, hogy nem a pénz, az eredel, a jólét, a státus. Tehát az első nagyban az emberek egyáltalán nem tudják, hogy mennyire beszűkült az életük. A második baj. Akik már ebből valamit megsejtenek, megértenek, azoknál meg az a baj, hogy a törvény útján akarnak üdvözülni, vagyis emberi erőlködések árán akarnak kitörni a burokból, akarják meggazdagítani az életüket. Az evangelizációs estéken úgy mondtuk ezt, hogy torna szellemi értelme. Van, aki légzési gyakorlatokban, boldogság gyakorlatok, csönd, meg mindenféle ilyen gyakorlatokban, emberi tornában a törvény által akar üdvözülni, a saját teljesítménye által akar üdvözülni. Ezek már tiszteletre méltó emberek, mert tudnak valamit a mínuszos állapotról, és elkezdtek erőfeszítéseket tenni, hogy eljussanak az üdvösségre. Ezek a vallásos emberek általában. De van egy harmadik baj is, testvéreim, ez pedig éppen a megtért hívő embereket jellemzi nagyon sokszor. Nevezetesen az, hogy hát hiszen én hiszek, biztos az üdvösségem. Elhiszem, hogy Jézus az Isten fia, elhiszem, hogy tűztől született, mindent elhiszek. Elhiszem, akkor biztosan üdvözülni fogok. A hit egy ilyen nagyon olcsó, nagyon primitív önbiztosítás. Ez megint rossz. Mert igaz, hogy azt mondja Pál, az igaz ember hitből él, de az igazi ember kapcsolatokból él, aktív kapcsolatokból él, áramló erőkből él, az Isten áramló erejéből él, és ezt meg kell tanulni, azon túl, hogy megtértem, azon túl, hogy kezembe vettem a Bibliát, meg kell tanulni ezt, hogy hogyan áramlik az isteni erő. Erről igazán csak egy gondolatot, amit aztán érdemes lenne tovább részletezni. Ezen gondolkoztam, hogy lehetne úgy modernül elmondani, hogy hit, kapcsolat, és miféle emberi tevékenység van a hitben. Akkor eszembe jutott ez a modern fizikai fogalom, hogy anyag és antianyag. Ez az egyik legszellemesebb fölismerés a modern fizikának, hogy van az anyag, így ahogy tapogatjuk ezt a világot, de elméletileg kimutatták, hogy van antianyag. ahol a plusz helyett mínusz van, a pozitív helyett negatív van, és így tovább. Ugyanolyan anyagszerű valami, de antianyag. Hát óriási baj lenne szerintük, hogyha összecsapna az anyag és az antianyag, egy hatalmas megsemmisülés lenne. Na, de van ilyen tehát, hogy anyag és antianyag. Hát esetleg a szellemi életben is az az érzésem, hogy valahogy így van ez, hogy van anyag és antianyag, van tevékenység és antitevékenység, ami tevékenység, de antitevékenység. Ezt most így mondom, hogy az emberre általában az jellemző, amit szintén már itt ismerünk ezt a kifejezést, a mozgásvihar. Ideges vagyok, kapkodok, föl alá járkálok, a gondolataim járnak, a gyomrom ugrál, mozgásvihar. Az antimozgásvihar a hit. Amikor megcsöndesedik az ember, amikor leáll ez a rettenetes pörgés. Az ember természetes állapota a bepörgés. A hit, a nyitás az, amikor megáll. Az ember természetes állapota a gőg, hogy én tudom, én jobban tudom, nekem ne beszélj, én tudom, mi az igazság. Az antianyag az, hogy nem tudom. Istenem, mennyit tanultam, és milyen tudatlan vagyok. Fogd a kezem, és vezess.